Az ELTE Karrierközpont hogyan tovább előadás sorozata. Minden kornak megvan a maga lélektani stratégiája, amelyre csodaszerként tekint. Így aztán tévedések egész tárháza alakul ki körülötte. Az önismeret fontosságának extrém mértékű hangsúlyozása és piedesztára emelése számos félreértésre ad okot hétköznapjaink forgatagában. Tegyünk rendet a fejekben. Mire jó és mire nem? Mikor, hogyan, kivel, miért érdemes önismereti vizsgálódásba fognunk? Mi a haszna és milyen kellemetlenségek érhetnek, ha vállalkozunk önmagunk jobb megismerésére? Ezekre a kérdésekre keressük a választ. Az önismeret mítosza? Mire jó és mire nem? Limpár Imre előadása.
Gyors tekintet fölvétel, mondták a többiek, hogy zene most nem lesz. Én meg nem fogok énekelni. Nincs az az Isten, úgyhogy tudjátok, a régi motorosok, mert ilyenkor én ilyen tekintetfelvétel mániás vagyok, hogy ezzel egy kicsi löketet adjak saját magamnak. Backstage story. Hát nem hagyjuk ki az elmúlt két hónapot backstage nélkül. Ugye önismeret mítosza, hát hogy nem, két héttel ezelőtt vettünk egy kulacsot a gyereknek. Kulacs, hát ez így megvan, nem? Tehát, hogy egy darab műanyag öntvény, egy darab mechanikus, ez a szájjal kipattintható zárszerkezet. Tehát ebben nem tudom, hogy mi olyan bonyolult. Szeretném mutatni a használati útmutatót. Éles szememmel ránézek, ez olyan 3-as-4-es betűméret között, több nyelven, hogy mi tud ebbe elromlani, nem tudom. Hogy mihez kell ez a használati útmutató, nem tudom. De ez csak egy kulacs. Igaz? És valahol ott hagytuk abba, még a szorongás gyárnál decemberben, ha emlékeztek, akik itt voltatok, hogy provokáltalak kicsit benneteket, hogy önmagatok használati útmutatóját el tudnátok készíteni, vagy nem. Na most nekem mi a gondom? Hogy pszichológusként egy ekkora fecni lapot odaadok egy kliensnek, és nem 4-es betűmérettel, saját folyóírással a következő alkalomra, 2 hét alatt, 1 hónap múlva írja meg saját maga használati útmutatóját. És olyan kopogó tekinteteket kapok, hogy hát te szülje. Hát ilyen nincsen, hát hogy most ed, Rengetegszer tapasztalom ezt. És amikor mondanám, hogy két oldal, hát akkor meg végképp érvágás van, hogy ez így nem járja. Aztán, hogy maradjak ennél a gondolatiságnál, nem tudom, ki olvassa el az ASF-et. Ugye az általános szerződési feltételek. Hogy úgy, pipa, jó van, jó lesz. Akármi, eladtam mindent, nem baj, pipa, csak jöjjön a kütyű, amit rendelek épp. És így mindig ez a mániám, elgondolkozom, hogy a kapcsolatainknál lehetne ASF-et írni? Úgyhogy, tehát ez még mindig az elmebetegség, én tudom, de hogy mondjuk, nem tudom, a második randi ne hozd ezt elő. De mondjuk, mikor nősülésre vagy férhez menetelre adod a fejedet, akkor lehetne valami ilyen jellegű diskurzust bedobni a térbe, hogy ASF használati útmutató, szóval, hogy édes, hogy is működöm én? Meg hogy működsz te? És mondjuk hosszabb távon mi lesz ebből, hogy ne az legyen, hogy 10 év múlva majd jól derülünk, hogy hát ezt nem így gondoltuk, de hát most már, ha ennyiben van, már nem válunk el. Vagy ha ennyi, hát akkor is elválunk, ugye? Tehát annyi mindent meg lehetne ezzel előzni. Önismeret, kicsit komolyra fordítom azért a szót, tehát mondjuk 1-es pont. Mit tartok én önismeretnek? Önismeret az, hogyha valaki ad rólad egy jellemzést, még nem biztos, hogy olyan vagy. Hányan megrettenünk, hogy ugye itt ülök a jelen székén, és hogy Atya Úristen, ezt mondta rólam a Tivadar. És akkor most mi lesz? És ha valakinek van önismerete, akkor azt onnan is lehet tudni, hogy a pulzusszám marad 74,5 per perc. Hogy így ezt mondta a Tivadar. Nocsak. Érdekes. Rá lehet tűnődni. Hogy rámerengek, hogy jé, hát vajon honnan jön ez Tivadar fejében? Van egy ilyen szerecsen probléma, ezt én így hívom, hogy bizonyos tartalmak egyébként nem zavarnak, ha kiderülnek rólunk, mert hogy tudjuk, hogy nem igazak. Tehát ha most valaki azt állítja rólam az éterben, a Facebookon, az üzenőfal, a nem tudom hol, vagy csak a pletykák világában, hogy állítólag kiderült a Limpárról, a Limpár Imréről, hogy afroamerikai. Ugye? És hát ez úgy nem nagyon hoz lázba. Még továbbra is 74 és felett tudok. Na jó, a nevetés miatt mondjuk fölmegy 83-ra. De mindannyiunkról, a teremben lévők 100%-ára igaz, ezt gondolom én, lehetne olyan tartalmat állítani, hogy a pulzusod 145-re fölmegy. Tehát, de az igazi önismeret valahol ott kezdődik, hogy ezt a határt mind szélesebbre tolni kifelé, hogy egyre kevesebb tartalom hozzon úgy lázba, hogy hát ez is egy vélemény. Mert nem a mások véleménye határozza meg az önmagadnak az ismeretét. Ha már itt tartunk, hogy ismeret, játék a szavakkal én tudom, de próbálkozzunk, hogy az ismeret, önismeret, ismeret, az ismeret számodra mi? Ez tudás? Öntudás, nincs ilyen szavunk, de hogy most játszunk vele, hogy én tudom magamról, hogy ilyen vagyok. Vagy az önismeret, az ismeret, az tapasztalat. És valójában az önismereted, az tapasztalatok gyűjteménye, de nem abban a vegytiszta tudás, mint ahogy mit tudom én, tudtad a római punháborúkat, hanem valami más, inkább egy ilyen tapasztalati bizonyosság. Vagy az önismeret ismeret, az egy tájékozottság. Tájékozott vagy önmagaddal kapcsolatban. És mi kell ahhoz, hogy tájékozottabb legyél? Ugye köznyelven ismeri a világ dolgait, olyan tájékozott. Na önmagaddal kapcsolatban mennyire vagy tájékozott? És az önismeret, ismeret, jártasság, miben vagy önmagaddal nagyon jártas? Tehát az úgy a kisújba van. És még egyet mondok, hozzáértés, mint ismeret. Értesz-e magadhoz? Mert én most már a kulacshoz nagyon. De értek-e én Limpár Imréhez? És magadba mondd a saját nevedet. Értesz-e hozzá? És hány éved van erre a személyre? Hány éved van erre? Ő rá. Adsz rá 4-5-10-et? Hát kinek van arra ideje? Most kell. Most kell. A mai előadásban szeretném az önismeret réteges dolgait érzékeltetni majd, hogy ez nem úgy van, hogy van az önismeret, pipa, és kész. Tehát megvan a kocsi, lakás, önismeret, és kész. Majdnem filozófia szakra iratkoztam be anno, csak aztán rájöttem, hogy ennek a karrier lehetősége fajlagosan kevés. De gimi negyedikben imádtam, ahogy a tanár magyaráz, és akkor jön ezekkel a nagyon elvont dolgokkal. Mivel mindenki volt középiskolás, ezt mindenki ismeri, úgyhogy csak utalok rá, ugye a Zénón, és tehát a gyorslábú Achilleusz utoléri a teknős békát. Hát én ezt imádtam, mert ugye egy elméleti fikció következik, ugye, hogy a gyorslábú Achilleusz valójában soha nem éri utol a teknős békát. Miért? Hát mert mindig meg kell tennie a teknős által megtett távnak a felét. Aztán utána a felének a felét. És mindig marad egy rés, és soha nem fogja utolérni. Mert mindig felezni kell először a távolságot. Gyönyörű. Hol tudjuk ezt használni? Például itt önismeretben. Bőven lehet itt használni. Nekem van egy ilyen gyanúm. Olyan sandán nézek a pszichológusi maszk mögött, hogy mikor azt mondja, nekem nagyon jó az önismeretem. Én ismerem magamat. És az a gyanúm, hogy minél jobban hangoztatja ezt valaki, annál kevésbé nincs neki. Mert hogy valójában, hogyha valaki ezt az utat járja, az önismeret útját, akkor pont mint ez a teknős Achilleusz hasonlat, hogy úgy mindig látja, hogy még az is egy fekete folt, még az is egy fekete folt. Tehát, hogy megyünk sűrűbb és egyre sűrűbb régiókba, még mindig még azt is meg lehetne, azt is. Pedig van neki nyilvánvalóan, de már nem kérkedik vele. Úgyhogy aki kérkedik, hogy én nagyon jól ismerem. Te ilyen hülye pszichológus előadásokra mész, angyal szívem, gyere hozzám, én megmondom neked a tutit. Ugye? Talán ismerünk ilyen karaktereket. Szóval az önismeret ott kezdődik, hogyha valaki állít rólad valamit, még nem biztos, hogy olyan vagy. De azért lehet, hogy olyan vagy. Tehát ezt is hagyjuk meg, mint variációs lehetőség. Ugye vannak azok a személyek, akik már a környezet ordítja nekik, hogy ők milyenek, és mibe kellene változtatni. Nem. Ez az ő véleményük. Érdekes. És akkor én Gusztávként a világ ellen, mert hát ez a ti véleményetek, de én tehetséges vagyok. Ugye? Gyönyörű, hát mekkora biznisz ez a tehetségkutatók első egy-két fordulója, ugye? Mikor, na ott aztán lehet anti-önismereti talentumokat lelni. Hát ez mind-mind abszolút erről szól. Úgyhogy csapjunk bele, és én rögtön egy hát eset, egy példát hozok. Ha valaki fölismeri Teofilt, akkor itt szeretném jelezni, hogy olyan 2-3 férfi kliensemből és egy női kliensemből gyúrtam őt össze a mai alkalomra, tehát vegytisztán így Teofil nem létezik, de egy általános problémát hoztam, ugye itt a résztvevők az évek alatt azért idősödnek, vannak őszhalántékúak is, de a többség azért a fiatal, a 20-as szív dobog, úgyhogy hoztam ilyen 20-as szíveket, nagyon érintő problémát Teofil esetében, a csajozás. Női sorstársak, nyugodtan helyettesítsétek be, tehát hogy a pasizás, csak úgy bonyolultabb lenne mindig két névvel mondani. Na, hogy képzeljük el Teofilt? Teofil 30 körüli. Megvan nektek az a rögtön sztereotípiák, az a tipik mérnök. Jó, tehát Teofil egy tipik mérnök, és nem megy neki, legyen mondjuk vegyészmérnök, de mondhatnék bármit. Nem megy neki a csajozás, de nagyon nem. Ha néha összejön egy első randi, akkor Teofil nagy rajongója. Második nem nagyon van. Esetleg szánalomból, de harmadik biztos, hogy nem. Viszont Teofil az az igazi jófiú mérnök. Az a jófiú karakter megvan, hogy rengeteg női ismerőse van, és nekik drukkolnak, csajozz be, Teofil, csajozz be, de nem velem. Tehát Teofil ez a típus. És ugye volt egy ilyen kérdés a rezümében, ezt kiírtam, ugye az előadás rezümében, mikor, hogyan, kivel, miért érdemes önismereti vizsgálódásba fogni. Na most a mikorra Teofilnál a szenvedés nyomás határozza meg, Teofil szenvedés nyomása, hogy hát valamit kezdeni kell. És önismeret témában mindig elmondom, páran ezt már hallottátok tőlem, a Hérakleitosszal nekem nagy vitám van, úgy szeretek antik bölcsekkel vitázni, az olyan emelkedett. Ugye ez a nem léphetünk bele ugyanabba a folyóba, mert az nem ugyanaz a folyó, és mi pedig nem azok az emberek vagyunk. De Hérakleitosz lélektani értelemben nagyon nagyot tévedett. Gyakorlatilag az összes elakadásunk, a játszmáink, a konfliktusaink, ciklusai, ismétlődései mind-mind pont erről szólnak, hogy hát szakra ugyanúgy belelépek, már megint a negyedik, ötödik párkapcsolat, és még mindig megint kifogtam egy olyan főnököt, már megint a bankban, mert meg bármelyik életterületet lehetne. Na most Teofil ráébred egy szép nap arra, hogy hát valamit változtatni kéne, mert hát ebből párkapcsolat nem lesz, de még egyéb huncutságok sem. Tehát, hogy hát valamit kéne csinálni. És na, ez egy, tehát a Matrixban volt a Neónak ez a mondata, hogy a probléma a döntés. Akkor egy pontba sűrűsödik ez az egész jelenség, hogy mit akar Teofil. Ugye a 21. század fiatalja a gyors, instant, rapid megoldásokat akarja, úgyhogy Teofil beírja a Google-be, hogy csajozzunk be. És biztos vagyok benne, hogy remek találatok érkeznek, és hogy vannak erre ugye ilyen gyors tanfolyamok. Tehát, hogy eljössz a hétvégére, és akkor meg a technikákat megtanítjuk neked, mert ez tanulható, és aztán leszólítod majd a Teofilkám a Váci utcán a csajokat, és így lesz barátnőd. Aha. Hát Teofilnak biztos nem. Mert Teofil alap személyiség szerkezetében alkalmatlan ezekre a technikákra, már mint az alkalmazásra. Tehát mikor levegőt vesz, már nem működik. Tehát a Szenekának van az a mondata, hogy aki félve kér, felszólít a visszautasításra. Na hát ez a Teofilnak a nagy kálváriája. De mit állítok én, mondjuk pszichológusi szemüveggel, hogy azért Teofil nagyon sokat tanulhat kommunikációs vetületben. Hogy igenis megnézni azt a, nem tudom én, 4 darab első randit az előző évekből, hogy mi ütött ki balul, mit nem úgy kellett volna, mit csinálna másképp, milyen alap malőröket követel, ez elemezhető, utána gyakorolhat alternatívákat, válaszokat, és ez egy babra pepecs munka. Nem egyszerű. De működhet. És itt szeretném hangsúlyozni, hogy nem kell mindenkit terápiába zavarni. Nem. Ez is egy út a sok közül. Működhet ez is. Működhet. A kérdés az, hogyha Teofil megtanulja, hogy az első randikból hogy lesz aztán párkapcsolat, hát eljön majd a párkapcsolat 3. hónapja, meg 1. éve, és neki erre se lesz forgatókönyve. Mert az elejét megtanulja, de mi lesz utána? És akkor lehet, hogy azt is fogja tanulni, és leél így egy életet. Simán. Sőt, ha Teofil olyan típus, hogy megtalálja az ő inverzét, egy ilyen jó uralkodó nőszemét, aki elhiteti Teofillal, hogy Teofil szedte föl őt, nyert ügye van, és igazándiból simán leélnek egy életet. Az ilyen típusú párkapcsolatban én mindig Leonardot idézem. A boltív. Mi a boltív? A boltív 2 egymásnak feszülő gyengeség, amiből végtelen erő támad. Hát ez csoda. És rengeteg ilyen kapcsolat van. Tehát simán elképzelhető, hogy Teofil úgy csajozzon be, hogy boltívet alkot szívszerelmével, Klotildal. És megvan a boltív. Hol van a gubanc? Mondjuk jön egy normatív krízis, 10-15 évvel később, 40-es éveikben, akár Klotildnál, akár Teofilnél, nála, és hát itt valami nem jó, ébredni kéne, elmegyek a Limpár önismeret mítosz előadásra, mert itt az önismerettel valamit kéne kezdeni. És kell, és csinálja, nem kell csak mondjuk érdemes, csinálja, és a boltív egyik ága, ez lehet Klotild, lehet Teofil, hirtelen elkezd emelkedni. És mi lesz a másikkal? Puff! Ott borul be az egész kapcsolat. És az önismeretnek van egy olyan, mikor legyen ugye önismereti vizsgálódás, van egy olyan felelőssége mind a segítőnek, mind az alanynak, hogy meddig kezdjek el kotorászni a saját Pandóra szelencémben. Kapcsolat zárójel, sztori a sztorin belül. Jár hozzám egy idős bácsi. 80 körül. Abszolút korrekorder. Havi egyszer jön, és mondtam, hogy csak beszélgethetünk. MHK, hogy adjunk neki valami jó kis szakzsargont, mentálhigiénés konzultáció. De csak úgy vállaltam vele a munkát, el is mondtam neki az indoklást, hogy én nem nagyon fogok feltenni múlt típusú kérdést, és nem fogok értelmezni. Nem. Nem vagyok hajlandó, hogy az én értelmezésem lökje őt bele egy depresszióba. Mert lenne mit értelmezni, de nem erre szerződtünk. Nem erre szerződtünk. Ez egy nagyon-nagyon kényes dolog, hogy hány házasság mehet tönkre a csoda önismeret hatására. Én nem, ezt nem állítom, tehát hogy ezt úgy olyan, mondjuk egy hipotetikus. De hogy ugye azért nagyon tolja a Csabból is, önismeret kell, önbizalom kell, lépj ki a komfortzónádból, kutyafüle, minden frázisaink vannak. Hogy például a most már több mint minden második házasság válással végződik, van az ám úgy, hogy a fene nagy önismeret az elhozza, hogy én már pedig kilépek, mert egy életem van, és tattarattara. És mi lesz a gyerkőcökkel? Ugye van babakötvény, nekik létrehozunk pszichokötvényt. és fizetjük majd később a terápiájukat, vagy a csoportjaikat. Nem tudom, szóval ezek bonyolult, bonyolult ügyek, hogy meddig kezdjük el a saját Pandora szelencénket. Na de vissza Teofilhoz. Valami választ szeretne, hogy miért van ez, miért van ez. És akkor van ugye a praktikus szint, ami sokkal inkább a jövőről szól, hogy csajozzon be, végre. Vagy mondjuk az anyja azt mondja, hogy hát nem lesz nekem kis unokám. Ugye? De mit mondott, és hogy ez egy mélyebb réteg, itt szeretném érzékeltetni, eljutottunk egy mondatig. Mit mondott Teofil apja? Éveken keresztül. Kisfiam, most tanulj, a lányokkal ráérsz majd később is foglalkozni. Többen bólogattatok, tehát, hogy van erre ismerős narratíva. Ezzel a mondattal egyébként, ha így vegytisztán kiragadjuk, tulajdonképpen semmi baj nincs. Okos felnőttből értjük, hogy miért mondta ezt Teofil apja, pontosan értjük. De a hatás Teofil életében az elementáris volt. Nogdacu megfejelte még azzal, hogy beiratta egy fiú gimnáziumba. Ugye? Hát úgy menő, tehát ilyen jó piarista dolog. Mondjuk, mondom én ezt bencés diákként, de ez most mindegy. Ugye? Ó, tudnék az ismerőseimről is mesélni, de ez messze, messze vezetne. És mi a gond? Kimaradnak évek, az érzelmi intelligencia fejlődésében és még szárva szökkenésében, egy csomó minden másban, azok a kritikus évek, ami utána aztán, én nem mondom, hogy pótolhatatlan, de nyomot hagy. Hát ezért szenved, mint a kutya Teofil. És mi történik Teofil lelkében ettől a mondattól, meg az egész környezettől? Most egy kicsit teátrálisan túlzok, de hogy a nők vagy piedesztára vannak emelve, ők az angyalok, vagy a rohadt, Belzebúbi. Tehát a két szélsőség, ég és pokol, és a talajszinten nem tudja őket gyakorlatilag venni, és ezt a nők le is veszik, hogy nincs kapcsolat Teofillal, a wifi kapcsolat akadozik. És a nők nem szeretik, az első randin kiszúrják, hogy a wifi kapcsolat akadozik, és itt már bukta Teofil ezt a történetet. De amikor fölismerte, hogy mondjuk ez a mondat vezetett el ide, az önismeretnek, tehát egy mélyebb rétegénél vagyunk, akkor ez már adhatott neki egy löketet. Egy löketet. Viszont itt emlékezzünk meg, egyébként az egész előadást én Popper Péter emlékének szeretném ajánlani, ez csak ilyen kapcsolzárójel, hogyha elakadsz és nem tudsz mit kezdeni magaddal, heti egy Popper könyv, és abból úgy nagy baj nem lehet. És tőle idézek pár gondolatot, hogy egy, az önismeretnek önmagában nincs gyógyító ereje. És ezt ilyen 56 ezer felkiáltó jellel mondom a jegyzetelőknek. Tehát azért, mert Teofil megtudja, hogy miért olyan, attól ő még nem gyógyul meg, bár persze nem is kell betegnek tekintenünk, de hogy nem lesz jobban, nem fog becsajozni. No, de miért mondtam azt, hogy ő a tipik mérnök, ugye? Mert ül, és azt mondja, hogy azért jöttem el, és Imre, önhöz, mert tudom, hogy nem terápiát, hanem praktika kell, mert én meg akarom oldani ezt. Ugye? A mérnök mindig megold. Vagy többnyire. És itt nem ebben a vegytiszta értelemben a megoldás Teofilnál, ami a jövőt elhozhatja, hanem valami más. És ha ezt még egy mélyebb rétegre megyek, egy terápiás mélységre, akkor a lényeg a találkozás. Hogy a Teofil találkozzon a kicsi Teofillal. És hogy nem vagyok egy tipikus pszichoanalitikus fazon, de hogy azt azért nagyon szeretem az analitikusokban, hogy ezeket a rétegeket olyan szépen tudják visszavezetni az elsődleges kapcsolatainkhoz. Mert mondjuk a Teofil típusú mérnök pasiknál, és hangsúlyozom, értsd ezt ugyanúgy inverzben nőknél és stb., hogy van egy ilyen, hogy azt hiszik, hogy mert az a 16 éves kori nő, hogy átvágta a palánkon, ő tehet róla, ő akkor az gaz élet, de elbánt vele. És valójában azért tudott akkor elbánni vele az a nő és az az élet, mert Olyan a személyiség szerkezete régről, hogy hathatott rá az a nő. De nem az az ok, hanem van egy eredendőbb ok. És eddig lehet mondjuk terápiásan visszamenni. De a szakzsargon ezt úgy mondja, hogy korrekciós élmény, hogy amikor én egy régi elakadásomat a terápiában újraélem, akkor már az újraélés máshogy történik, hiszen egyébként 20, 30, 40, 50 évesek vagyunk, és ez az apró variáns, hogy az újraélésben máshogy történik meg, ez hozza el az eufóriát és a katarzist. És így Teofil előtt megnyílhatnak más viselkedéses variánsok. Tehát körülbelül ezek a rétegek, elnagyoltam persze, tehát ezt lehetne differenciálni, szofisztikáltabban és így tovább. És egy nagy kérdés, hogy ott vagy benne, megvannak a saját elakadásait, az pontosan tudod, hogy mik ezek, és hogy hol szeretnél beavatkozni a saját és rendszeredbe? És kivel? Ki az a segítő, vagy mivel? Mi az az eszköztár, ami neked hiteles? És ebben van egy nagy egyéni felelősség. Hát talán orvost is te választasz, nem? Hogy hát ahhoz a belgyógyászhoz mész meg, az a sebész műtsön meg, meg ahhoz a szemorvoshoz. Mert ugye kinyitod a netet, annyi minden segítés van, hogy Jézus Mária. Meg még az a köbön. Mondjuk én ebben speciál azt vallom, de ez egy ilyen szubjektív szakmai vélemény, hogy hát műtsenek a sebészek. Úgyhogy ha például az önismeret mély rétegét akarod megragadni, pszichoterápia címén, azt egy pszichoterapeutánál csináld, vagy egy klinikusnál csináld. Lehet, hogy más is tudja csinálni. Lehet, hogy van olyan isteni felcser, aki olyan agyműtétet csinál, filmekben látunk ilyet, de nem biztos, hogy ő kése alá akarná menni úgy alanatúr, nem? Tehát, de ez nem azt jelenti, hogy minden klinikus és minden pszichoterapeuta Isten király. Hát van vacakbelgyógyász is, már bocsánat. Van szarépítész, van nem jó mérnök. Hát hogyne? De akkor kutassam ki, csak ugye itt kockázat minimalizálás lenne érdemes csinálni, hogy miben nyúl bele. Mert például, ha nem jó a segítő, akkor az egész terápiának álcázott hosszan elnyúló folyamat memóriajáték lesz. Emlékezés, 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 korrekciós élmény nélkül. Mert nincs újraélés. Erre kell nagyon figyelni, és egyébként a teofiloknak mondom, ugye a megoldás, ezért tart hosszan egy terápia. Mert ezt nem lehet sürgetni, mert az igazán mély elakadások általában nagyon-nagyon rejtve vannak, és majd pár hónap, vagy esetleg egy-két év után jön fel egyáltalán az élményanyag. Az élményanyag. Az általában egyébként egy ilyen indikátor, ilyen felkiáltójeles történet, hogyha a lelki békédet könnyen odaadod valaki vagy valamilyen ügy miatt, hogy na az valamit elfed. Miért adtad oda a lelki békédet? Pont mint amit utaltam, hogy a limpár afroamerikai, ugye? Hát ez nem adom oda a lelki békémet. De ha jön egy konfrontatív, olyan vesédik hatoló, miért az a mondat hatol vesélik? És általában erre nem könnyen, de találhatóak válaszok. Következő pont. Rá vagyok kattanva, képzeljétek valamire. Csak statisztika érdekel. Kinek ismerős korábbi tanulmányokból a szökési sebesség fogalma? Kezed föl. Vagytok páran. Nekem ez bekattant. Ugye a szökési sebesség, volt egy ilyen arc itt valahol, hogy szegény. Szóval bekattant karácsony után, gondolkodtam, hogy ez milyen jó ez a... És megnéztem, és ugye a szökési sebesség van négy, hogy elhagyni az objektumot, tehát a bolygót, az első szökési sebesség. Második, hogy a bolygó körüli pálya, aztán második, hogy a gravitációs terét elhagyni, aztán a naprendszer, a harmadik szökés, a negyedik, meg a galaxist. Na miért mondom ezt? Én azt szeretném tőletek kérdezni, hogy nálatok lélektani értelemben a származási rendszeredből és család, meg mikrokörnyezeti klímáid, el tudod érni a szökési sebességet? Ez profánul még leválásnak is lehetne mondani, de a szökési sebesség sokkal szebb, és így több mindent tudok majd ráfűzni a következő percekben. Szerintem miből áll az életünk? Megint ilyen szubszakmai szempontból vizsgálom ezt. Röppályaszámításból. Hogy megvannak egy kis erőforrásaink, és rakétákat kell, és egyre magasabbra, ugye ez most egy szimbólum, tehát, hogy akár karrier, azt akár jobb pénzügyek, jobb párkapcsolat, jobb egészség, jobb szociális háló, jobb ez, meg az, meg amaz. És hogy minél jobb rakétákat állítsunk már össze, és ezeknek a röppályáit valahogy dolgozzuk már ki, minél. És ugye ez verseny. Mert hogyha már egyet megcsináltam, csinálhatnék kettőt is. Sőt, lehetne fejleszteni. Sőt, aztán interkontinentális ballisztikus rakétát a saját szakterületeden, hogy te legyél a kiválóság, és közben elmegy az életed. És egész életedben nem csináltál mást, mint mennyiségileg számoltál dolgokat. A kérdés viszont az, meg lehet-e ebből a mókuskerékből szökni. Hogy már nem feltétlenül érdekel ez a röppályaszámítás. Honnan ismerszik föl, aki elérte a szökési sebességet? Nehezen. Ezzel nem sokra mentek még, de ezzel kellett kezdeni. Mert van az úgy, hogy valaki egyébként kiég. Teljes mértékben kiég, és engem nem érdekelnek a röppályák, innentől kezdve papírrepülőket hajtogatok. És mindenki menjen a búzsba. Fölmondok, elleszek, nem érdekel. Na, ő nem ért el a szökési sebességet. Aki eléri, ő ezt a bizonyos lelki békéjét nem adja könnyen. És jól meggondolja, hogy kivel áll szóba, és kivel akar együttműködni. Mondok példákat, csak hogy mert azért páran azért borzoltatok. Szökési, mi van, ehhez már este van. Hogy például, mondjuk anyagiak, a családod mit tart luxusnak? A te családodban mi az, ami ruhában, utazásban, étkezésben, és itt mi az? És például, aki nem ért el a szökési sebességet, ő van, hogy érzelmileg, anyám ezt luxusnak tartja, csak azért is megveszem. Nekem nem mondja már meg, hogy hova utazhatok. De ez még mind arról szól, hogy belefér ez a röppája, vagy nem fér bele ez a röppája. És aki elérte, ő tulajdonképpen már át se suhan az agyán, hogy az anyja mit tartan a luxus kiadásnak, vagy nem. Mert ettől már független. Vállalkozói példa. Ugye meg vannak a megrendelők, megbízók, és az ő fejükben ott van ez a ballisztikus elvárás, hogy én adom neked a megbízást, légy szíves, törd agyon magad, és mindent hoz ki magadból. Szeretném azt hinni, hogy vállalkozási tekintetben már elértem a szökési sebességet, és emiatt nagyon derűs beszélgetéseim vannak néha megrendelőkkel. Szeretnénk, Imre, egy időgazdálkodás tréninget öntől, akkor ilyen 2-3 hét múlva, hát mondom, nézze, május, június, esetleg ősz, de hát nem lehetne, hogy esetleg netán van. Mondom, nem. És nem érti. Mert hogy bennem az a szoftver fut, hogy így is jó, meg úgy is jó. Na igen ám, csak ehhez kell, ugye, önbizalom. És itt most promózom az áprilisi témánkat, hogy nagyon nem mindegy, hogy valakinek külső vagy belső önbizalma van. Hogy tényleg a bizonyos pulzusszám emelkedés nélkül azt tudod-e mondani a megrendelődnek vállalkozóként, hogy hát tőle függsz. Kellenek a megrendelések, persze, de nem minden áron. Illetve még erre van mondjuk egy olyan elv, hogy kiket kell kerülni vállalkozóként. Én azt gondolom, hogy a tűzoltókat és a hóhányókat. Ugye, akik folyton, jaj, ismeritek azt a típust, baj van, hatalmas baj van, úristen, baj van. Hát viszik az életünket. Viszik az életünket. Önismeret, használati útmutató önmagadhoz, kerüld a tűzoltókat, kerüld a hóhányokat. Néha ennyire profán egy használati útmutató. Gömbhasonlat. Ezt minden évben valamikor elsütöm, most jön el, ment évadban, ugye ez a 6. évadunk. Én szeretném a gömbhasonlatot, mert nagyon témába vág. Hogy miről is beszéltünk tulajdonképpen eddig. Még a Teofil eset is ide tartozik. Képzeld el azt, hogy te egy gömb vagy. Ez még megy. Tehát ide egy szép gömb. Milyen színű, hölgyek? Milyen színű? Aha. Szép gömb. Na, szóval képzeld el, hogy gömb vagy. A gömb felszíne a mindenkori jelened. Hogyha valakit elér a nyaf állapot, akkor az azt jelenti, hogy fészke, nem az igazi ez a gömb felszín, valamit változtatni kellene. Ugye ez a bizonyos szenvedésnyomás. No, de hogy változtass? És két nagy út van. Az egyik az ásás. A mély fúrás. A válasz odabent van. A gömbön belül. A gömb belseje a te múltad. Az elakadásaiddal. A fájdalmaiddal. A gócpontjaiddal. És ez a feltáró út azt mondja, hogy fúrjunk le, nézzük meg az elakadásokat, jöjjön a ráeszmélés, aztán az újraélés, lehetőség szerint korrekciós élménnyel, és ez a gömb szépen aztán belülről kifelé elkezd változni, és a gömb felszíne átalakul, vagyis megváltozol te és az életed. Kettes változási pont. Nem foglalkozunk a gömb belsejével. Azt mondjuk, hogy tudjuk, hogy van, és nem hazudjuk el, ez egy nagyon fontos mondat, nem hazudjuk el az erejét, de azt mondjuk, hogy egy kicsit jövőorientáltan gondolkodunk, és most a gömbödön kívül képzelj egy übergömböt, egy ilyen körgyűrű rendszert a gömbön kívül. Ugye divatosan az lesz a 2.0-ás éned, vagy a 3.0-ás, itt most az 1.0-ás ül, és elkezded közelíteni ezt a külső gömbgyűrűt a felszínre. És akkor úgy rácuppantod, hát persze nem megy ilyen könnyen, és ez tulajdonképpen pont ellenkezőleg kívülről befelé hat. És így is megváltoztatható ez a gömb lábjegyzet. Ha csak nem olyan rohadt mélyen van, elnézést a vulgaritásért, az elakadás, hogy nincs az a jó kívülről befelé technika, ami lemegy az elakadásig, mert ott csak a terápia segít. Ott csak a terápia. De ez a két út mindig itt kínálkozik. Csak hogy vannak biológiai korlátaink. Például, ha mondjak egy Kurszán, van egy ilyen férfi név, mondjuk ő lesz most a főszereplőnk, Kurszán kék szemmel született, na az se fog megváltozni, és ha Kurszán introvertáltnak született, akkor itt szeretném jelezni, hogy introvertáltként fog meghalni. Vannak biológiai korlátaink és determinációink, meghatározottságaink, még a Seligman könyv továbbra is nagyon-nagyon ajánlott ebben a témában, amin lehet változtatni és amin nem. Akadémiai kiadó, nem kapok 100%-ot, de zseniális az alkotás. És hogy, de mit csinálhat Kurszán? Megtanulhat extravertáltan működni és viselkedni. Na, ezt megteheti, mert hogy tudja ő, hogy egy olyan társadalomban élünk, meg egy olyan korszellem hatja át, hogy ez a megerősített viselkedés, hogy az úgy könnyebb. Egy csomó minden könnyebb. De az önismerete Kurszánnak ott kezdődik, hogy ő mindig tudja, hogy ő igazándiból egy introvertált, és úgy fog meghalni. Miért fontos ez? Például a feltöltődésben. Mert az igazi extrovertált feltöltődik, sőt már-már pihen, hogyha közösségben van. Hétvégén szombaton egy esküvőben volt részem, mulatós esküvő, nem tudom ki, hogy van vele, én nekem annyira nem jött be, de hogy én introvertáltnak születtem. És csak megtanultam az extraverziót. De engem ez úgy leszívott ez a hétvége, hogy megőrülök. A kicsit rekettes basszus az ennek köszönhető egyébként. Szóval, hogy majd megőrülök, és nekem mi kell ahhoz, hogy feltöltődjek? Egy szoba, és ember ne legyen ott. Igen, igen. És ezt nem árt tudni, használati útmutató feleségünknek, rokonoknak. Tehát, hogy ez így működik, mert hogy mi van vele Kurszánnal? Olyan dühös mostanában. Nem, lemerült. Mert állandóan program, Mert ugye a korszellem a pörgést díjazza, és ugye ez a mániám, nem megyek most bele, csak utalok rá, tehát hogy ma este hazamentek, és a Facebook feldobja, vagy a bármi, hogy hol nem voltál, ugye? És érezd magad szarul, hogy ott miért nem voltál, lehet, hogy oda kellett volna menni, de ha ott vagy, akkor limpárhoz kellett volna menni. Tehát megőrülsz, tehát állandóan az extra verziót erőltetik. De ettől még tanulható, igenis tanulható. Csak kérdés, hogy melyik rétegen keresztül szeretnénk megérteni mondjuk a saját introverziónkat, lásd Kurszán esete. Picit az önismeret folyamatáról szólnék pár gondolatot, hogy ez nem minden esetben van így, de nagyon gyakori. Tehát, hogy így értsétek a következő mondatokat. Mondjunk egy női nevet, egy ritka női nevet. Klementina. Na, Klementina esete, hogy az a fájdalom, hogy miért olyan az anyja meg az apja. És hogy mennyi, az a baj, az ő szava jutnak eszembe, és azt nem PC. Szóval, hogy miért kell ezt a sok szart neki így az élettől megkapnia, hogy ilyen anyát meg apát dobott neki a gép. Ezt most úgy nagyjából finomítottam az ő szavait. És rájön egy csomó összefüggésre. Első reakció, dühös lesz. Hihet, tajtékzik. Itt szeretném megjegyezni, hogy igazi önismeret nincs düh nélkül. Ki akarsz önmagadért állni, szeretnél önbizalmat és kutyafülét, nem fog menni, hogy jaj, mindenkinél továbbra is olyan kedves cuki legyél. Nem működik. Mert ahhoz, hogy kiállj magadért, a határaidat véded, és az nagyon sok embernek nem fog tetszeni. Tehát én szeretnék kiállni magamért, de úgy, hogy ne sértsek meg már senkit sem. Nem működik. Tehát először, ugye, hogy mit kaptunk a puttonyba, mondjuk szülőktől, a fontos személyektől, tesóktól, stb., hogy nagyon dühösek tudunk lenni. De aztán ez a düh, hogy szépen azért, hát egy érzelemről van szó, hogy szépen azért elveszíti a görbéjét, lemegy, és aztán utána jön a megmentő fázis. Én majd megváltoztatom anyámat és apámat. Sok sikert! Erre egy standard hasonlatom van, hogy ilyen szerelős hasonlat lesz, hogy nem tudom, van-e olyan élményed, hogy van egy csillagcsavar, a csillagcsavart vagy be, vagy ki kéne, ez most mindegy, csavarozni. Na de milyen eszközkészleted van hozzá? Csillagcsavart normál csavarhúzóval, tehát az pepes tud lenni, de először inkább csak kézzel próbálkozunk. Aztán a klasszikus, normál csavarhúzó, aztán van egy csillagcsavarhúzó, és aztán van egy motoros csillagcsavarhúzó. Miért hozom ezt ide? Azért, mert van, hogy egyszerűen tudjuk, hogy ez egy csillagcsavar, de most nekünk nem dobott a sors és az élet, vagy a bárki és a bármi motoros csillagcsavarhúzót. Nem tudom anyámat és apámat megmenteni, és az ő rendszerüket. Hát valahogy kézzel, vagy a hasonlatban esetleg egy normál csavarhúzóval szenvedgethetünk, de általában nem sikerül. És mivel önismeret, hát ők pelenkáztak minket, tudják a gyenge pontjainkat. Látták az egész személyiségfejlődés történetünket, és pontosan ott van az a 2-3 rés, hogyha nagyon kinyílik a csípánk, puff, beviszik. Csak itt szeretném jelezni, hogy nem azért mondom ki, hogy ő megértse és megváltozzon, hanem magam miatt. Hogy mondjuk nekem van ez a felismerés, amin én szeretném kimondani. Hadd mondjak egy személyeset, ezt a régi motorosok tudjátok, hogy szoktam ilyen személyes példákkal is operálni. Tehát nem ez az egyik kliensem, meg az egyik ismerősem, nem, ez velem történt. Akkor hát megállt az ütő minden jelenlévőben. Azt tudjátok, hogy amikor hétvégén hazautazom, az nekem nem pihenés? Hát itt is megállt az ütő pár emberben. Ilyet nem lehet mondani, jó Jézus Mária! Ugye? És hogy Tehát vállalni bizonyos határharcokat. Tehát itt vagyunk a megmentő fázisban, ugye Clementina, megváltoztatom őket, utána már nem akarja megváltoztatni, hanem elkezd empatizálni, következő fázis. Hogy így, úgy látja egy kicsit távolabbról, hogy jé, hát apám is milyen esendő tud lenni. Jé, hát anyámnak is azt a mindenségét. Ez nem véletlenül alakulhatott így. És aztán a végén van egy, ez most egy jó ért, ez egy pozitív szó lesz, még ha kettős tartalma is van, van egy belenyugvás. Egy ilyen elfogadás, hogy hát ez így van. És élhetem a saját életemet, utalok vissza a szökési sebességre, attól függetlenül, hogy ők mit gondolnak. És itt nagyon sokan elvéreznénk, mert piszkosul könnyű visszamenni a ballisztikus röppályákhoz. Nehéz szökési sebességen túlmaradni, mert az élet állandóan megkínál, provokál minket ezzel, azzal, amazzal. Úgyhogy Clementina esetéből érdemes tanulni. Tehát, hogy jönnek a felismerések, dühös lesz, aztán a felismerés és a dűnyomvonalán meg akarja menteni az egész helyzetet, hogy legyen másképp, mi vezérli őt. A mély gyermeki vágy a múlt székéből, itt ülök, hogy jaj, olyan jó lenne, van ez az, rehabilitálni anyámat és apámat. Hogy hát lehetett volna szebb is más, hogy, de nem volt, de hogy hát, ha utólag. És akkor itt jön be, hogy nem lehet a múltat megváltoztatni. De Viktor Frankl-nek lehet hinni, én nagyon kedvelem az ő dolgait, hogy az életünk olyan, mint egy film. Hogy peregnek a képkockák, és hogy milyennek az egésznek az értelme, az nagyon sokszor a film végén derül ki. Tehát közben nem értem, 20 évesen még nem érted, 30-40 évesen még nem érted, de azért ott lehet a remény, hogy majd 57-80 évesen összeáll ennek az egész folyamatnak mondjuk az értelme adott esetben. Ez a frankuli gondolat nagyon sokszor ki tudja rántani így a testpecségből a lelkünket. Egy kötelező gyakorlat nálam önismereti előadásokon, picit megállunk, és itt beküldök kérdéseket. De ezek a kérdések valójában nem kérdések, hanem egy kérdés, csak sokszor feltéve. Ki vagyok én? Ezt mindenki magának természetesen. Ki vagyok én? Itt és most, ha van toll papír a kezed, írd le, hagyok rá pár másodpercet, ennyit bőven ér az egész ív, hogy mit tudsz mondani erre, hogy ki vagyok én, ki vagy te, milyen öndefinícióid vannak. Valaki utána akar ennek menni, a Linville-féle self-komplexitást külön javaslom megnézésre. Mennyire sok rétű öndefiníciót tudsz adni? Ki vagyok én? Önismeret mítosza. Ön is ismeret, hozzáértés, jártasság, tudás, sok minden. Most ez kotyogok itt, hogy időt adjak nektek. Tehát ki vagyok én? És most pár szempontot behozok, hogy mindenféle válaszokat adhattál. De a ki vagyok én kérdésre például, ki az, aki rögtön a nevét mondja? Hát én vagyok a Limpár Imre, és akkor te megmondtad a sajátod. Aláírtad most a lapra. Az aláírás, az ott van. Mit jelent a neved? Mit jelent a neved? Utána mentél, hiszel ebben a régi Nomen est omen nevében, a végzete történetben. A vezetékneveteknek van sztoria. Utána, ki adta a nevedet? Őszintén jó, együtt adták minden, de anyu vagy apu adta inkább. Vagy valamelyik despotikus nagyszülő, már pedig az én kis unokámat így fogják hívni, pont. Ugye? Vajon mit érzett ő, amikor ezt a nevet adták neked? A névadod, mit érzett? Mit várt ettől a névtől? Mit várt ettől a névtől? És ez még csak a név. Ki vagyok én? Előjön-e a szakmai identitás? Hogy odaírod, puf, szakmai identitás. Előjönnek a hatalmi vágyaid. És odaírtad, hogy ügyvezető igazgató vagyok. Vagy te ilyen funkciós ember vagy, hogy én vagyok a projektmanager, projektmenedzser vagyok, de hogy tényleg, te dobban a projektmenedzser szív. Ki vagyok? Én a projektmenedzser. Kész. Most ez. Jelen idejű kérdés. Előjön a múlt. Származási ügyek. Hol születtél? Zalai gyerek vagy? Borsodi, stb. Vallás előjött-e? Előjött az, hogy magyar vagy. Szóval milyen identitás részed jön elő a ki vagyok én kérdés kapcsán? Ki vagyok én? Előjönnek-e tulajdonságok? Ha már itt tartunk tulajdonság, tudjátok, ez a HR-es hülye kérdés, hogy akkor mondaná 3 pozitív, 3 negatív tulajdonságot. Kedves Gusztáv, hát legyen már kedves. Ezen én mindig elcsodálkozom egyébként. Ez nem önismeret, ez inkább világismeret lenne, hogy ez tudható, hogy lesz. És emberek úgy ki tudnak bukni. Megint megkérdezték. Hát angyalom, készülj föl rá. Ugye? Aztán az önismeretnek egy érdekes ága, hogy amikor a ki vagyok ént kérdezem, akkor volt-e esetleg olyan belső vágyat, hogy ha, tehát kihúztad magad itt és most. Ki vagyok én? Hát, ha. Tehát, hogy vagy ki vagyok? Hát nem, már megint, a Imre is erre, most még kell ezzel így konfrontálni. Ugye? Tehát, hogy pozitív-negatív irányba viszed el ezt a kivagyiságot. Jaj, egy sztori, kis színes, fáradunk azért, már célegyenes ráfordítóba vagyunk, hogy van nekem egy nagyon kedves nyitó gyakorlatom, ezt általában karriermenedzsment tréningeken szoktam, egynapos kurzusokon csinálni, hogy megérkeznek a résztvevők, és akkor hagyjuk már ezeket a köröket, hogy hány kutyám van, hány cicám van, itt jön, jöttem, ennyi tesó, hagyjuk, ne, senkit nem érdekel, zömmel, és mondom, mutatkozzatok be úgy, hogy egy hónap múlva garantáltan emlékezzünk rátok. Olyan pupillatágulatot okozok sokszor ezzel, hogy hát ez meg milyen bemutatkozás már. És azon túl, hogy nagyon érdekesek ezek a körök, rögtön kiderül ám, hogy ki kicsoda. Képzeld el, hozom a tréninglabdát, ez egy baseball labda, begurítom középre, és így, hát mondom, aki akarja, vegye föl, és akkor ő kezdi. És ilyenkor jön a de szép a padló mintázata. Ugye? Tekintetet ott nem látsz, és akkor, nekem van önbizalmam, de hát azért elkezdeni azt nem. Igaz? Tehát rögtön kiderül, nem mondtam semmi, de rögtön kiderül, hogy ki kicsoda. És csak pár gyűjtés így az évek alatt, hogy na az egy igazi bemutatkozás volt, hogy fogta a hölgy, fölállt, és azt mondja, hogy énekes vagyok, és elkezdett skálázni. Na az igen. Egyszer egy tornász, vagy hát ilyen, nem tudom, hogy mennyire komoly szinten, de egy olyan mérlegállást mutatott be, hogy minden jelenlévő férfi elalélt. Tehát, hogy így azt a mindenségit. És hogy volt más. Volt, aki fölkelt, és mindenkivel kezet fogott, és bemutatkozott. Egy hónap múlva is emlékezzünk rád. Ez az egész témánk szempontjából ugye nagyon a felszín, nagyon a praktikus dolog, hogy mit lehet máshogy csinálni. Ha már mit lehet máshogy csinálni, itt hadd hozzak be valamit, ezt úgy hívom, hogy a soha doboz. Hát egy ilyen fantázianév, így könnyebben megjegyzitek. Soha doboz. A soha dobozban azok a viselkedés és gondolati ügyeid vannak, az ügy az most egy maszatoló szándékos szó a részemről, viselkedés és gondolati ügyeid vannak, amit a büdös életben nem csinálnál. Soha. Tehát jön a kliens, jön Gerzson, és mit tudom én, munkaerőpiaci probléma, nem jön ki a kollégáival. És néha előveszem a soha dobozt. És gyűjtést rendezünk, és következő alkalomra dolgozza ki. Nálam dolgozni kell, muszáj. Tehát, hogy én nem terápiát csinálok, mindig van feladat, gyakorlat, stb. Aztán vagy megcsinálja, vagy nem, az már rajta áll. Mi az, amit a kollégáival szemben soha nem csinálna? Hihetetlen jó dolgok derülnek ki. Mert ugye egy kicsit feltárul a világ, hogy jé, ezt én miért? Persze nem mindig jön az ötlet. De hogy mi az, amit sose csinálnék? A miértem most nem kell még gondolkodni. Először csak muníciót gyűjtünk a soha dobozba. Tehát csak, hogy tovább provokáljalak, este pár gondolatot írj már, vagy gondolj át a soha dobozodban. Ki az a személy, akivel nagyon sokat küzdesz? Akivel úgy tudsz megcselni? Akár testvér, rokor, idegen, bárki. És na, mit gyűjtenél vele kapcsolatban a soha dobozba? És akkor gyűjteni, és érdekes variánsok lennének. És amikor megvan ez a gyűjtés, akkor azt már lehet elemezni. Milyen tükröt mutat ez rólad? És itt szeretném megjegyezni, hogy a gömbhasonlatnál a kettes pont, a 2.0-as, 3.0-as verzió, ugye közelítése a gömb felszínéhez, az pont arról szól például, hogy a soha dobozból valójában nem 100%-os a soha, hanem mindig van egy 5, 10, 15, 20, 30 százalék, kinél mennyi, hogy ha jó napod van, ha jót dob a gép, ha jó idő van, nem tudom, annyi ilyen jó, ha jó ez, ha jó az, akkor meg tudod csinálni, akkor tudod úgy nézni, és akkor az kiemelhető, és precedenseket tudsz csinálni a saját életutadon. A precedensek pedig egymásba kapaszkodnak, és felerősítik egymást. Minél többször állsz ki magadért, és tudatosítod, hogy ezt te csináltad, ez egy nagyon fontos pont, akkor az beépülhet, és így van esély. Kivétel ugye a gömbhasonlatnál, hogyha nagyon mélyen van az elakadás. Soha doboz után visszatérünk a ki vagyok én kérdésre. Tehát, hogy hány definíciót adtál? A szakirodalom azt mondja, hogy minél több az öndefiníciód, annál nagyobb a tűrőkéd és a megküzdőkéd az élet nehézségeivel szemben. Mert ha mondjuk van egy igazi szakbarbár, tehát mondjuk ott van Oszkár a, nem tudom én, nyelvész, és tolmács, és fordít, és szóval, hogy minden csak a nyelv. Nyelv, 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 nyelv. És az identitásában igazándiból ez dominál. Oké, hogy van család is, meg egyebek, de hogy ott van, ez egy ilyen, nem is hivatás, már-már küldetés. De hát Oszkár életében jön egy nagy tragédia, valami szakmai melléfogás, valami valójött ki, megfárad. Szóval, nyaf. És ebben a pillanatban Oszkár sokkal nagyobb eséllyel omlik össze, mint hogyha lenne más, nagyon sok öndefiníció, ami szinte egymásba tud fonódni és megtartja őt. Érdemes erre vigyázni, hogy túltolunk-e egyetlen egy öndefiníciót, hogy én csak ez vagyok, és csak ez számít, és így tovább, és így tovább. Lassan az időnk lejár, de még egy-két kis színes mindenféleképpen szeretnék közreadni, hát a puskámat. Hol tartasz önismeretben? Tehát hol van most az önismereti utad? Hány százalékos a feldolgozottság? Mi az idei teendő? 2020-ban hova szeretnél eljutni ebben a témában? Kit fogsz elveszíteni a környezetedből, ha az önismereted nőni fog? Kit? Ez is a segítőknél egy kötelező elem, nem mindenki csinálja. Én az első alkalmak egyikén el szoktam mondani egyéniben, hogy oké, toljuk, csináljuk, persze, vállalja, hogy a jelenlegi barátai felét elveszíti. Az anyja! Hát olyan, azt hogy lehet? Mert ez is benne van a pakliban. Ez is benne van a pakliban. Sokszor nagy a pszichés ár, amit nem vagyunk hajlandóak megfizetni. És akkor korrekt a segítő, akivel dolgozol, hogyha erre felhívja a figyelmed. Hogy nem úgy van, hogy a jelenlegi életemből, hát ami jó, azt tartsuk meg, és akkor ez csak, tehát többször utaltam a Pandora szelence effektusra, hogy mit tudhatsz, hogy, tehát ami kinyitod, mi lesz benne? A Poppertől még egy gondolat, ilyen örökbecsű. Ha van egy önmagáról keveset tudó, most volt a szundi, hogy van még pár percem, önmagáról keveset tudó, szorongó, neurotikus, fóbiás, és elmegy önismeretbe, akkor az önismereti folyamat végén lesz egy önmagáról sokat tudó, szorongó, neurotikus, fóbiás. Ugye? Hát örökbecsű, klasszikus. Klasszikus. De hát valahol el kéne kezdeni. És nem majd jövőre, meg hadd ragadjam meg az alkalmat, ez kicsit ilyen kapcsolzárójeles, de hát csak jön február 29. Február 29 lehet-e a tiéd? Lehet-e a tiéd? Csak a tiéd. Mindenkit küldj el a valahova. Hogy az a te napod, egy életút során 18 kötőjel 20 szökőnapunk van. Ez egy véges számú, lábújakkal, kézújakkal megmutatható szám. Lehetne azt, hogy ez csak a te napod, és kedved szerint élsz. Egyébként nagyon érdekesen hat ez a lélekre, hogy, mert sokan azt hiszik, hogy telnek a fekete-fekete napok, és eljön majd a szép megvilágosodás az önismeret miatt, és akkor eljön a fehér aranykor. Nem jön el. De azt lehet, hogy mondjuk a sötét mókuskerekedbe vagy, és a főnököd, az anyád, a párod, a nem tudom kicsoda, mindenkivel lehet bajunk, és lehet-e azt a, most szombatra esik a február 29, azt kimenteni? Ha erre a válaszod egyértelműen nem, akkor azon nagyon gondolkozz el, hogy miért nem. Hogy ez egy nap alatt megáll nélküled a világ szekere? És például mit lehet tenni? Február 29-én délelőtt 10 és 11 óra között. Egy órát rászánsz. Fogom a A4-es lapot, meg egy tollat, ahogy Imre javasolta, és elkezdem megírni a használati útmutatómat. Tudjátok, én mint kulacs, ahonnan indultunk ma, és akkor keretes szerkezet lesz az előadás, hogy oké, de akkor hogy néz ki? Mik azok az alapvetések, amit igenis magadról le kellene írni? Nagyon jól jön ám az használati útmutató önmagunkhoz, amikor stresszelünk, amikor nem érezzük azt, hogy most mit is kéne csinálnom, és ugye amikor stresszelünk, és nehéz a téridő görbülete egyszerűen agyonnyom, mert annyi minden van, és annyi felé kéne menni, akkor nincs tiszta fej, átgondolom, várjál, zen, béke van, nincs ilyen, de ha van egy elv, ami mentén a használati útmutatódban benne van, hát akkor azt kérem szépen lehet. Akkor azt lehet, és akkor azt használhatod. Hogy valami pozitívval zárjak, mert nagyon sok tiszta vagyok, negatív vetülete is volt ennek a témának, ugye ezért volt, hogy önismeret mítosza, mire jó és mire nem, tehát gyógyításra biztos, hogy nem jó az önismeret. De hogy én például nagyon vallom azt, hogy a van pohár jelensége. Tehát nem az a lényeg itt, hogy félig üres, vagy félig tele van az a pohár, hanem hogy van pohár. Itt szeretném jelezni. Tehát, hogy ennek is lehet örülni. És akkor ebből már csak egy gondolat, használati útmutató önmagunkhoz, keressünk jó pohártársaságot. Vannak az asztaltársaságok, meg a pohártársaságok. Kik azok a környezetedben, akik hasonlóan ezt a van pohár szemléletet vallják? Akikkel, mikor találkozol, akkor nem azt érzed, hogy a két óra után agyhalott vagy, hanem ahogy valahogy azt érzed, hogy jó élni. És az önismeret ugye ott kezdődik, hogyha valaki állít rólad valamit, még nem biztos, hogy olyan vagy. És ott is végződhet, hogy jogod van hatni a saját életedre. Jogod van hatni a saját életedre. Én abban hiszek továbbra is, hogy mindig van másik út, mindig tehetünk mást, mint eddig tettünk, és ezért lesz lehetséges a változás. Köszönöm a figyelmet!
Elhangzott az önismeret mítosza, mire jó és mire nem, Limpár Imre tanácsadó szakpszichológus előadása az ELTE Karrier Központ szervezésében 2020. február 18-án.